Tudjátok-e, ki volt nékünk az az áldott nemeslélek, akit Isten jókedvében teremtett a magyar népnek? Vargyas Endre soraiból hívott bennünket meghívóján Józsa Judit kerámia művész harmadik Magyar Nagyasszonyok című kiállítására. Az erdélyi kerámia szülőhazájából, Korondról, híres fazekas dinasztiából származik az alkotó. Az egyik legősibb anyagból, agyagból mintázott kis plasztikáival szeretné közelebb hozni az elmúlt korok teljességére, önfeláldozására és tartalmas életre törekvő magyar nagyasszonyait a ma élőkhöz. A várban, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában vasárnaponként délután 4 órától az alkotó tart tárlatvezetést. A megnyitó után Jókai Anna Kossuth Díjas íróval Perjés Klára beszélget.
A mai magyar irodalom és közélet talán legkülönbözőbb nagyasszonya nyitotta meg a kiállítását Józsa Juditnak. Ez a fajta gondolkodásmód és lelki rezdülés illik legjobban ezekhez a szobrokhoz.
Igazán csak arról tudok beszélni, mint hogy írni is csak arról tudok igazán, ami körülbelül azon a hullámhosszon mozog, ahol én vagyok. Ez a fiatalasszony, mert hiszen nagyon fiatal, 36 éves, fiatal nagyasszony, megvalósított valamit nagy tehetséggel és nagy szorgalommal, amit kevesen tudnak megcsinálni. Valóban éjjel-nappal dolgozik, és a magyar történelemnek olyan asszony alakjait formázta meg egészen a kezdetektől, akik tulajdonképpen a történelemkönyvünknek is szólni kellene. Különleges technikája van, hajtogatott lapocskákból állítja össze a szobrokat, finom kis eszközökkel mintázza meg, és utána az üregeket meghagyva kiégeti. De nem ez a lényeges bennem az, hogy egyszerre kap az ember esztétikai élményt is, ami nélkül ugye művészet nincsen, tehát nem arról van szó, hogy egy földhöz tapadt ábrázolást kérnénk számon, ugyanakkor egy nagyon fontos eszmei indítatást is, amelyik a gyerekeinknek, remélem sok iskola fogja megnézni, a gyerekeinknek azt a tudástöbletet tudja megadni, amivel az eddigi elég elrontott iskola rendszer nem rendelkezett. Tehát sokágú.
És minden szobor megéri az embert. Benne van valami plusz, mert lehet, hogy odáig sokan eljutnak, hogy megformázzanak egy alakot, hasonlít is rá, de nem hordozza azt, ami belül volt az az ember.
Igen, mert ő nem csak a külsejét, tehát nem elégszik meg azzal, hogy a korabeli ruhába, a korabeli látványt elevenítse meg, hanem kiül, hogy úgy mondjam, az arcukra, a mozgásukra, az eredeti természetük, és annak a feladatnak a nagysága, amit vállaltak. Ezért olyan érdekes, hogy minden figura mellett ott van egy jellemző tárgy, ami hozzátartozik az életéhez és a feladatához. És hát amit én íróként csak helyesen tudok, hogy ebben a rohanó, kapkodó közegben olyan segítséget nyújt, hogy a szobocska mellé oda teszi annak a személynek az életrajzát és mindazt, amiért emlékezni kell rá. Tehát tanulni lehet belőle, és ez nem szégyen. Na most, amit nekem külön kedves volt a szívemnek, egybejátszott egy trianoni emlék gondolatommal, amit az idén értem meg. Egy trianoni szobrot láttam, amellett beszéltem egy nagyon szép, egyébként megrendítő estén, amelyik szobor, mint egy torzót, mint egy lecsonkolt női testet ábrázolja Magyarországon. És nekem mindig fájt ez a szobor, mert azt gondoltam, hogy azok a tagok, amelyeket amputálnak, tehát lekerülnek az anyatestről, azok meghalnak, maga az anyatest pedig csonka, nyomorék marad.
Ez és mostanában látta Jókai Anna valahol?
Ebben az évben, amikor úgy mondjam, ennek a fájdalomnak az emlék először szabadon hosszú idők után tudtuk ünnepelni. És akkor sokat gondolkodtam, hogy mi volna az igazi, olyan szimbolikus ábrázolása annak a magyar nemzetnek, amiben jelenleg élünk, ami nem ezt a teljes reménytelenséget sugalná, hanem lehetőséget adna arra, amit hát azért most többször említünk, hogy igenis élünk és összetartozunk. És egy nagyon szép szobra van Józsa Juditnak a kiállításom. Magyarország, anyaország, ez a címe. Valóban egy anyát ábrázol, egy fiatal anyát, az arcán szomorúság, ugyanakkor a Mária szentség és bizalma, a fején a magyar szent korona, és átöleli a gyermekeit. Ezek a gyerekek már nem az ölében vannak, onnan már elszakították őket, de két karja, két legnagyobbat még átéri, a többiek pedig ennek az ölelésnek az erejét, a mágnesességét, a húzó erejét úgy közvetítik, hogy ők is megfogják a kisebb testvéreik kezét. tehát egy körláncot alkotnak, aminek a közepén az anya van, sőt, az ölében még ott van a legkisebb gyermek, a kis csecsemő csángóság. Nekem ez a szimbólum érvényes, mert azt mutatja, hogy kölcsönhatásban vagyunk, mi öleljük őket, akiket elvittek tőlünk, ők ragaszkodnak hozzánk, viszonozzák az ölelést, és egymást is segítik. Egymás segítése nélkül nem megyünk semmire, és az a művész, aki ilyen témába vág, annak ezt a gondolatot kell, hogy sugallja. Nem a pusztulást, nem a kötelékeknek a szétvágását, hanem az összetartó erőt. És ebben a kiállításban ez van meg, hogy szép, esztétikailag megnyerő, a szívünkben marad, és ugyanakkor tovább gondolásra kész. Tehát még az se baj, ha időnként egy kicsit meg is könnyezzük, hogy miért így van, és miért nem másként.
És pontosan egy olyan szobrot emelt ki Jókai Anna, amely nem erre a kiállításra készült, hanem kiállításról kiállításra hordozza Józsa Judit. Mindenütt örködik Magyarország, anyaország, ez a Szűz Mária tekintetű anya. De az is tetszett a kiállításban, hogy nem direkten és nem erőszakoltan történelem könyvet lapozgat, és minden lapról megelevenít mondjuk egy-egy történelmi személyiséget, hanem van olyan is közte, van politikus is, mint Slakta Margit, van az első repülő nő, de van az első doktornő, azt is megmintázta. Tehát mindenütt egy kicsit azt is sejteti, hogy lehetsz te nagy, akárha ez vagy, akárha az vagy. Csak add ki magadból mindent, amit tudsz.
Igen, ez a szépsége, hogy a különböző mesterségek, különböző foglalkozások, életfeladatok vannak egymás mellett, és egyikre se lehet azt mondani, hogy a másik fontosabb. Azt sugallja az embernek, hogy mindenkinek megvan a helye abban a hazában, ahol él, a teremtésben is megvan, és ha a legjobbat hozza ki magából, akkor szinte mindegy, hogy milyen területen történik meg, csak a jó oldalán álljon, mert ezt is hozzá kell tennünk, hogy hát azért tudjuk, hogy vannak személyek, vannak nők, férfiak, akik a legrosszabbat kihozza magukból, tudnak óriási karriert csinálni. Itt nem ezekről van szó, itt az áldozatos asszonyokról, és amit én fontosnak tartottam, hogy azt mondtam, hogy nem számít sem a nem, sem az életkor, nem számít, amikor egy szemét megítélünk, hanem az számít, hogy ahhoz, amit hozott, mit tudott hozzáadni, és mivel gazdagította a világot, mielőtt elment innen, hogy egy nagyobb és igazságosabb elszámoltatás alá essen. Ezért szerettem ezeket a szobrokat, no meg azért is, mert ilyen régóta mondom, talán lehetek ennyire részrehajló, hogy tudomásul kell venni azt a világban, hogy a nőben a megtartó szerepen kívül bizony lehetséges teremtő erő is, és akkor ezt a teremtő erőt nem szabad visszafogni. És ez nem áll ellentétben azzal, hogy ugyanakkor megtartó is, hiszen ezek az asszonyok, akik itt ábrázolódtak zömükben, egyúttal asszonyok, anyák, akik nagyon sokat tettek azért is, hogy a mindennapi tűzhelynek a melegét fönntartsák, és mellette tettek még hozzá valamit. Tehát nem úgy kell elképzelni a női létet, nem vissza kell száműzni az asszonyt egy bizonyos dologban, hanem a családi tűzhelyet, a családi tűzhelynek a melegét, azt a lángot, azt föl lehet használni úgy is, hogy valami nagyobbat melegítsen a világba. Tehát többet kell hozzátenni, nem pedig elvenni az életünkből.
Igen, egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a lángot azért jobbára a nők, az asszonyok tudják őrizni, és a derű tud teremteni.
Hát lehet, a derű az a világ legnehezebb tulajdonsága egyébként, mindenki megküzd vele. Nem véletlen, hogy a pápának is az volt az utolsó szó, hogy legyetek derűsek, mondta nagy szenvedések közepette, még mindig azt állítva, hogy ő derűvel tud átmenni. Ez az ember legnagyobb próbatétele, mert nem arról van szó, hogy állandóan nevetnünk kell, nem is az arhaikus mosolygásról, ami sokszor ráfagy az embernek az arcára, mert udvarias és protokoll, nem is egy heherésző vidám, ami engem egyébként halálosan idegesít az életünkben, amikor valaki folyton elrészik, hanem arról, hogy amikor lehet, akkor reményteli derűvel szemléljük azt, ami körülöttünk történik, de ez csak akkor van, hogyha van értelme, ha van célja annak, amit magunk elé tűztünk. Annélkül derű nincsen, a pusztulásnak nincs derűje, csak az átváltozásnak van derűje.
Most, ahogy nézte a közönséget, azt hiszem, hogy mondhatja ezt.
Hát ez egy egészen különleges közönség. közönség volt, azért gondoljuk meg, hogy a lépcsőkön is ültek, és rengetegen álltak. Ez egy különleges élethelyzet, különleges alkalom is volt. Egyébként azt gondolom, hogy most a következő időkben az egyik legfontosabb lelki feladat az lesz, hogy nem szabad belefáradni abba, amit az ember elkezdett. Tehát nem szabad azt mondani, hogy most már minden megvan, minden rendben van, hanem rendkívüli módon vigyázni kell, ha már a tűzről beszéltünk. Mondhatjuk azt, hogy most a tűz egy kicsit felszítódott, van tűz, van minél melegedni, de arra nagyon vigyázni kell, hogy ezt a tüzet, ezt ne hagyjuk ebek 30-adjára, ezt a tüzet táplálni kell, és nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy ne égessen, hanem melegítsen.
És ezekhez kellenek olyan emberek, mint Józsa Judit, aki valakit azt mondta, hogy agyagból épített lelki katedrálist, ezt a kiállítást.
Így van, ez a legnehezebb dolog, agyagból csinálni olyat, ami egyúttal fölemeli a lelket. Én ezt úgy nevezem, hogy ez az anyag átlelkesítése, ami tulajdonképpen minden embernek, a földi létnek a feladata, hogy ezt, amit hogy mondjam, küzdőterő kaptunk, ezt kell megnemesíteni. Itt van a feladatunk, az ítélet az máshol van. És ezt olyan művekkel lehet elősegíteni, amelyekben valóban van lélek és van szellem, de úgy, hogy ugyanakkor nem szakadnak el a kutya kemény és nehéz valóságtól sem. Mert ezt kell, itt ezt kell megváltoztatni és megjavítani.
Józsa Judit magyar nagyasszonyokról készített kis plasztikáit október 10-ig láthatják a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A kiállítást megnyitó Jókai Annával Perjés Klára beszélgetett.